Kedves testvérek, a felolvasott alapigében az Úr Jézus közeledik Jeruzsálem felé. Azért, hogy bevonuljon. Körül van véve nagy ünneplő sereggel is. Szórják elé a pálma ágakat, dicsőítik őt hangosan, és valahogy nem veszi át az ünnepnek ezt a ritmusát, nem veszi át az ünneplőknek ezt az örömét, hanem ő egy teljesen más hangot üt meg, fennszóval, amíg a többiek örülnek, az Úr Jézus elkezd sírni. Érkezik Jeruzsálembe és sír. Gondoljuk el, testvérek, Isten milyen csodálatosan kiválasztotta ezt a helyet, ezt a Jeruzsálemet, ahol elhelyezte Isten az ő lakó helyét ebben a teremtett világban. Az az ő helye, amit Isten kinézett, kiszemelt magának, hogy onnan zendüljön ki az Isten igéje, onnan valósítsa meg az ő uralmát az egész teremtett világ fölött. Beleértem a csillagokat is, a bolygókat is, az egész univerzumot, minden nemzetet, minden országhatárt, Isten Jeruzsálemet választotta ki magának. A sok milliárdnyi csillag közül sokkal több csillag van, mint ahány ember van. A sok milliárdnyi csillag közül Isten a Föld bolygót választotta ki, hogy ott lakjon. A Föld bolygón sok-sok népe közül a zsidókat választotta ki, hogy közöttük lakjon. A zsidók sok-sok városa közül Jeruzsálemet, és Jeruzsálem halmai hegyei közül a Sion hegyét, hogy ott épüljön fel a templom, és a templomon belül pedig a szentek szentjét, a szövetség láda tetején, a két kérub között azt mondja, ott lakozik az én dicsőségem. És az Úr Jézus, az Isten fia, akit Isten elküldött, testet öltött, megszületik erre a világra, megszületik a zsidók között, és közeledik Jeruzsálembe, közeledik a Sion hegyéhez, bemegy a templomba, hogy elfoglalja az ő helyét, ahová a messiás való, az Isten templomába. Hogy ott uralkodjon, hogy onnan terjessze ki Izraelnek az országát, az egész világra egy béke korszakot létrehozva ezen a földön. A zsidók tudták, hogy el fog jönni a messiás, a zsidók tudták, hogy lerázza majd minden idegen uralom rabláncát a messiás az ő vállaikról, az ő kezeikről, az ő nyakukról, és meg fogja valósítani azt, hogy a zsidóság, a zsidó állam uralkodjon az egész világon, és kihasson az egész világra. És hogy az egész világ lakossága higgyen Izrael Istenében, aki teremtette a mennyet és a földet. Ezt várták, ebben reménykedtek, és íme itt van. Íme feltűnik. Íme megérkezik. Íme közeledik. A zsidóknak van a királya. És úgy tűnik, hogy minden összevág. Végre egy kis kerülő után, egy kis tanítás után, egy kis szolgálat után, a betlehemi megszületés után, az egyiptomi felnövekedés után, menekülés után, a názareti életvitel után, végre úgy tűnik, hogy megérkezik az ő helyére, Jeruzsálembe. Úgy tűnik, hogy minden összevág, és az emberek örülnek neki, és a messiáshoz illő kijelentésekkel üdvözli őt, Hozsánna Dávid fiának, áldottak ő az Úrnak nevébe. Úgy tűnik, hogy minden a helyén van, úgy tűnik, hogy elérkezett a nagy találkozása Isten népének, és Isten fiának a nagy találkozása, úgy tűnik, hogy mindenki örül ennek, úgy tűnik, hogy felismerték a messiást, és aki belelát a szívekbe, az elkezd sírni. Milyen megdöbbentő magatartás az Úr Jézus részéről. Őt nem lehetett megtéveszteni. És őt nem éri meglepetésként, majd később ennek a népnek a fordulása, visszafordulása és kárhoztatása és halálos ítélete. Hadd nézzük először az Úr Jézusnak a szemszögéből a dolgokat, testvérek, azért, hogy fel legyünk készülve. Azért, hogy mi magunk is legyünk arra készek, hogy mit jelent az Úrnak szolgálni. Hadd legyen ez az első üzenet, amelyet Isten mutat most nekünk. Ahogyan az Úr Jézus meglátja az ő helyét, meglátja az ő szolgálatát, beteljesíti azt, hívnák őt királynak, mondja, nem kell most király legyen. Hívnák őt más nemzeteknek a képviselői, hogy jöjj szolgál felénk, azt mondja, nem küldettem máshova, csak Izrael nyájának eltéve bárányaihoz, hozzájuk jöttem, és látja az ő szolgálatának a célját, úti célját, és megy be a templomba, és munkálkodik ott, ahol neki kell. És az Úr Jézus előre tudja, előre látja, előre megjelenti, hogy szenvedni fogok, a bűnösöknek a kezébe adnak, meg fognak engem csúfolni, ki fognak engem gúnyolni, halálra fognak ítélni, pogányok kezébe fognak adni, és meg fognak ölni. Az Úr Jézus tudta, hogy mi vár rá, pedig a legjobb helyen van, ahova csak juthatott, az ő szolgálati területére jutott, a Sion hegyére jött fel, az Isten fia, az Isten templomában megjelenik, és tudja, hogy neki ott van szolgálata, és tudja, hogy ez, hogy ő ott szolgál, hogy megtalálja a helyét, tudja a testvére, hogy ez neki szenvedésbe fog kerülni, hogy nem fogják elfogadni, hogy meg fogják vetni. És neki ott lett volna, testvérek, a helye a Sion hegyén. De a mi bűneink miatt az ő úti célja el lett téveítve, és máshol kötött ki, egy másik hegyen. A Golgota hegyén. Őt nem ide rendelte az Isten, hanem a Sion hegyére. Ott lett volna az ő helye. Oda kellett volna bemenjen, és ott kellett volna maradjon a templomban. Az lett volna az ő királyi palotája, testvére. Ez lett volna az ő szolgálati helye. Tudjátok, hogy a héber nyelvben mit jelent a bűn? Azt jelenti céltévesztés. Hibázás. A hadakozásból jött, amikor becélzod az ellenfelet, de mellé lősz, eltér a céltól a te nyilvesződ, és máshova furódik be, mint hogy kilőtted. Ez a bűn. És a mi bűneink miatt célt kellett tévesszen az Isten fia, és egy másik helyre kellett megérkezzen, egy másik hegyre. Nem olyan nagyon messze volt ez a céltől, csak egy kicsit messze volt, de már a városon kívül kellett, hogy hordozza a gyalázatot. A mi bűneinknek a gyalázatát. A mi bűneink téveítették el azt, amit Isten célba akart juttatni. A mi bűneink vitték őt Sionról a Golgotára. És testvérek, ha mi meglátjuk a mi szolgálati területünket, ha mi megkapjuk Istentől, hogy hol kell őneki szolgálni, akkor vegyük tudomásul, hogy ugyanez lesz a sorsunk. Ugyanez lesz a sorsunk. Nem fogják az emberek jó néven venni, hogy mi Istennek szolgálunk. Nem fognak neki örülni. Majd lehet, hogy fognak ünnepelni bennünket. Majd lehet, hogy fognak hozsannázni nekünk. Vagy lehet, hogy pálma ágokat lengetnek a tiszteletünkre, és mi testvérek félre ne legyünk vezetve egy pillanatra sem. Amíg ők örvendeznek, nekünk sírnunk kell, mert soha ez a világ megbecsülni a Krisztust nem fogja. Mert ő maga mondta, hogy széles az a kapu, és széles az az út, amely a kárhozatra vezet, és sokan vannak azon. És amikor ezek a széles úton ünnepelnek, testvérek, nehogy elkezdünk örülni. Azoknak örüljünk, akik átmentek a szoros kapun és a keskeny úton járnak, és az életre vezető úton haladnak. Ezeknek kell, hogy örüljünk. De azt mondja az Úr Jézus, hogy ezek kevesen vannak. Amikor Pál apostol és Barnabás bemennek Lisztrába, meggyógyítanak egy beteget. Talpra állítanak egy bénát. És ilyen még nem történt abban a városban, és az emberek elkezdik őket ünnepelni. És Jupiternek meg Merkuriusnak nevezik őket, isteneknek tartják őket, mint testet öltött isteneknek, és hoznak nekik ilyen bikákat, hogy leáldozzák az ő tiszteletükre, koszorúkat hoznak, és imádni akarják őket, gondoljátok el, testvérek, Isten gyermekei szolgálnak, és olyan sikeres a szolgálat, hogy Istenként akarják őket tisztelni, egy Isten tiszteletet akarnak a részükre ott hirtelen összeütni, összehozni. És akkor Pál apostol szent lélekkel betelve megszólal, hogy hagyjátok ezt abba, emberek, azért, mert mi éppen azért jöttünk, hogy ezektől a rút bálványoktól elforduljatok. Nem a Jupiter, nem a Merkurius gyógyította meg ezt az embert, és mi nem az ő nevében jöttünk, hanem akit a zsidók évezredek óta tisztelnek, az Ábrahám, Izsák és Jákob istenében jöttünk, aki alkotta ezt a mindenséget, aki elküldte az ő fiát Jézust, akit nem fogadtak be az ő nemzete, és most hozzátok, hozzuk az üdvösségnek a beszédét, ő bennek higgyetek. És tudjátok, mi történt? Amikor már ez a név elhangzott, hogy az Ábrahám, Izsák, Jákob istene, és a Jézus Krisztus, akit Isten feltámasztott a halálból, mikor ez a név elhangzott, azok, akik korábban Isten tiszteletet akartak nekik ülni, és istentiként imádták őket, kivezetik a városon kívülre, és megkövezik Pál apostolt. Nem szálltak el, hogy jaj, de sikeres a mi szolgálatunk. Milyen sok embert megmozdított az isteni csoda. Leállítja őket. És a kemény igazságot, az Isten tiszta igéjét hirdeti Jézus az, akinek a nevében van ez, akit a zsidók megfeszítettek. És a zsidók felbújtatták az ott élő zsidák, zsidók, a lisztrai lakosságot, és megkövezik azokat, akiket korábban ünnepeltek. Nem ugyanaz történik, mint Jézussal? Ugyanaz történik. Ünnepelik, és azután megvetik. Testvérek, nehogy bármikor megtévesszen bennünket, ha az emberek majd nagy hangon ünnepelnek, vagy azt mondják, milyen szép szolgálatot végeznek ezek a baptisták. Nem mintha nem kellene arra törekednünk, hogy kedvesek legyünk Isten és emberek előtt, de minket nem téveszthet meg ez. Az Úr Jézust sokan követték és sokan tisztelték. És azt írja János apostol az ő levelében, az Úr ismerte őket, és nem bízta rájuk magát. Nem bízta rájuk magát. A felolvasott igében, az imaórai igében ugyanez történt. Követi őt a sokaság, és egyszer csak előkerül az Isten igéje, hogy én vagyok az élő kenyér. A ti atyáitok a mannát ették a pusztában, de az rólam prédikált, engem ábrázolt ki az a manna. És én vagyok az igazi manna, az Istentől alászállott kenyér. És aki nem eszi az én testemet, és nem iszza az én véremet, nincsen abban élet. Na ez már nem kellett a zsidóknak. Ez már nem kellett. Ez már sok volt nekik. És elmentek haza. És nem ünnepelték, nem követték tovább. És ott maradt a kis tanítványi sereg, és az Úr Jézus még őket is megkérdezi. Nem azt mondja az Úr, hogy de kevesen lettünk, már olyan szép sokan voltunk. Már olyan jól néztünk ki, amikor felvonultunk az utcákon, a tereken, amikor egyik városból mentünk a másikba. Már egy egész kis mozgalom kezd kibontakozni, olyan szép ez a szolgálat. Nem azt mondja, hogy menjetek utánuk és hívjátok őket vissza. Azt mondja az Úr Jézus, én megyek tovább. Jöttök velem? Vagy ti is hazamentek? Testvérek, egy csöppet sem vagyok amiatt kétségbe esve, hogy hosszú évek óta hangzik az evangélium, régebben mióta én vagy mi itt vagyunk, évtizedek óta hangzik az evangélium Szeghalmon, és állítólag legfeljebb 33-an voltak ebben a gyülekezetben. Többen soha. Ez volt a fekete bárány a körzet. A szekhalmi gyülekezet. Csöppet sem vagyok kétségbe esve, hogy csak ennyien vagyunk. Annak örülök, hogy vagyunk ennyien. És az Úr azt kérdezi, hogy ti is el akartok engem hagyni? És mi azt feleljük, hová mehetnénk, Uram? Örök élet nagy beszéde van nálunk. Menjenek, hova akarnak. Menjenek a többiek, ha nem találták meg az üdvösség szavát, ha csak kóstolgatták, ha csak ízlelgették, ha követtek téged egy darabig, de mi végig, mint halálig követünk téged. Jézus. Készüljünk fel arra, hogy ez nem fog az embereknek tetszeni. Egy darabig igen, de egy határt átlépve már nem, de mi átlépjük azt a határt is, és menjünk tovább, és teljesítsük be a szolgálatunkat, még ha az emberek bűne el is térít minket a célunktól, testvére, nem kell attól nekünk megijedni. Mert az Úr Jézus feltámadt, és az Úr Jézus be fog ülni az Isten templomába. És uralkodni fog a zsidók által az egész teremtett világon. Ez le van írva a Szentírásba, ez így lesz. Ha előbb nem, majd utóbb minden beteljesedik, ami ránk van bízva, és minden szolgálatunkat el fogjuk tudni végezni. Ez legyen az első üzenet. Azután hadd legyen a másik üzenet, az testvére, amely ami megszégyenítésünkre való. Talán ez, amit előbb elmondtam, az bátorít, felkészít a küzdelemre, de a másik azt kell, hogy munkálja bennünk, hogy szégyeljük magunkat. Mikor eljön az Úr Jézus az ő népéhez, az ő gyermekeihez, amikor közeledik Jeruzsálemhez, sírnia kell. Majd amikor bemegy a templomba, talán olvashattam volna még egy pár verset tovább, mert ezzel folytatódik, ahol én befejeztem, bemegy a templomba, és kezdte kiűzni azokat, akik adtak és vettek abban. Megvan írva, az én házam imádságnak háza, ti pedig a szlatroknak barlangjává tették. Meg kellett, hogy tisztítsa a templomot, és sírnia kellett az ő népe felett. Milyen szégyenletes dolog, hogy jön az Isten fia az ő népéhez, és meg kell őket tisztítania, és sírnia kell az ő bűneik felett. Milyen szégyenletes dolog. Milyen szégyenletes dolog, amikor érkezik az Úr Jézus a gyülekezethez, érkezik a családodhoz, érkezik a szívedhez, jön, és lehet, hogy te örülsz, és azt mondod, itt van közöttünk az Úr. Igen, de figyeljétek csak a szemét. Könnyezik. Itt van az Úr, és ennek mi örülünk, de ő sír. És azért jön, hogy megtisztítson. Milyen kár, hogy ezért kell érkezzen, hogy megtisztítson. Hogy nem beköltözik, hogy nem örvendezik, hanem hogy megtisztítson. Testvérek, nem kellene ezeknek így lenni. Pál apostol mondja a gyülekezetnek, nem kellene ezeknek így lenni, ezeknek máshogyan kellene lenni. Hogy az Úr Jézus, amikor eljön, akkor nem sírnia kellene, és nem megtisztítania kéne az ő népét. Kellene megtisztítsa a pogányokat. Kellene megtisztítsa a vámszedőket. Kellene megtisztítsa a paráznákat. Kellene megtisztítsa a kocsmatölteléket. És ehelyett az ő népét kell, hogy megtisztítsa, az ő templomát kell, hogy megtisztítsa. Kellett volna megtisztítsa a pogányokat, és a zsidókat kell, hogy megtisztítsa. Kellett volna munkálkodjon Szidónban, Tíruszban, Samáriában, Magyarországon, Romániában, Angliában, a tenger túlsó szélén, Amerikában, az indiánok között, és ő neki ott kellett bajlódnia a saját népével, az Isten népével. Milyen kár, hogy amikor érkezik az Úr Jézus testvérek, akkor elszomorodik a mi életünk felett. De milyen jó, amikor az ő síralma átkerül hozzánk. És mi kezdünk el sírni a mi bűneink felett. Azt mondja Jakab, hagyjátok abba az örvendezést. A ti örömötök forduljon gyászra. A ti ünneplésetek forduljon sírásra. Örültök itt az Úr Jézusnak. Abba lehet hagyni ezt. És azt mondja Jakab a gyülekezetnek, így mondja nekik, parázna férfiak és parázna asszonyok. Így nevezi a gyülekezetet. Képzeljük el, testvérek. Nem tudom, hogy az a gyülekezetet elkezdette sírni, vagy nem. De azt tudom, hogy amikor Péter szemébe nézett az Úr Jézus, ő elkezdett sírni. És rájött arra, hogy itt most nincs ok ünnepelni, nincs ok hősködni, nincs ok ilyen-olyan nyilatkozatokat tenni, ha kell, meghalok éretted. Mert nem tudok megállni az ő szolgálatában. Nem tudom tartani magamat, nemhogy az ő szavához, még a saját szavamhoz se tudom tartani magamat, és keservesen elkezdett sírni. Milyen jó lenne, testvérek, megtalálni annak az idejét, amikor sírni kell a bűneim felett. Amikor azt kell mondanom, Uram, nem érdemlem meg, nem vagyok méltó, hogy a te szolgádnak hivattassam, hogy a te fiadnak hivattassam. Nem vagyok méltó. És tudjátok, testvérek, hogyha ez bekövetkezne, és amikor bekövetkezik, tudjátok, hogy akkor Isten örül? Tudjátok ezt, hogy akkor fordul a kocka? A nép örvendezett, az Úr Jézus sírt. És amikor a nép sírt, akkor Isten örvendezett. Ezek felismerték a bűneiket. Ezek felismertek mi? Felismertek engem. Ezek felismerték a kegyelmet. Ezeknél helyre kerültek a dolgok. Ezek rájöttek a lényegre. És akkor Isten örvendezik. Testvérek, nincs annál csodálatosabb dolog, mikor Isten örvendezik az ő népe felett. Amikor Nehémiás idejében Isten tiszteletre gyűltek össze. Az a rab nép, amelyet Isten kihozott a babiloni fogságból. Minden borrából zúzva. Az a nép, testvérek, megsemmisült. Bűneiben megrothadt, úgy, ahogy a proféták megjövendölték. Alig maradtak életben. Többségüket Kaldélre hányták, lemészárolták. Majd az Úr Jézus profétál még egy ilyen eseményről. De a múltban is történt, az Úr Jézus előtt is egy ilyen, amikor a babiloni fogságra vitték őket. Először ketté szakadt a nép, majd az északi részt fogságba viszik, majd a déli részt is fogságba viszik, a templomot lerombolják, a népet száműzik, és a kisebbség marad életben, de még a kisebbség nagyobb része is kívül, kint marad. Mint Márdokeus, meg Eszter, a királyné lett. Kint maradtak, nem jöttek haza. Egy kisebbség jön haza. Teljesen meg vannak fosztva a büszkeségüktől, a templomuktól, a vallásuktól. Össze vannak törve nemzeti öntudatukban. Teljes csőd ez az ország. És összegyűlnek a nép vezetőit, akiket Isten felindított, Ezrás, Nehémiás, összegyűlnek, hogy megtanítsák őket az Isten félelmére, mert egy-két szívben él még a hit, él még a remény, él még a tűz, akiket Isten erre kiválasztott, egy-két szívben. És azt mondják, jöjjetek össze! És azoknak adott Isten hatalmat, Nehémiásra gondolok, akiknek a szívében ott volt ez a tűz, világi hatalmat is kaptak, és azt mondja Nehémiás, hogy akik nem engedelmeskedtek az Isten igéjének, akik idegen nőket vettek el, akik szombatnapon kereskedtek, azokat megcibáltam, megveszőztem, megverettem őket. Nagyon keményen lép fel. De jól tette, annak az ideje volt. És összehívja őket, gyertek Isten tiszteletre, mert baj lesz. És megy a nép Isten tiszteletre. És tudjátok, mit történik az Isten tiszteleten? Olvassák a Bibliát. Ez történik az Isten tiszteleten. Olvassák a Bibliát. Olvassák a törvényt, és ezek az összetört emberek Istentől elidegenedett, templomuktól megfosztott, erkölcsükből kifordult, idegen nőkkel házasodó, Isten igét semmibe vevő emberek hallgatják a Bibliát, és elkezdenek sírni. És azt mondják, hát ezek mi vagyunk. Hát ez rólunk van, pont megvan prófétálva, Mózes könyvében minden megvan írva. Milyen lesz a király? Hogy fogtok fogságba menni, ha nem hallgattok rám? Hogy fog Isten titeket fenyíteni? Gondoljátok-e, olvassák a tanítók, a papok, olvassák Ezrásék a Bibliát? És az emberek rájönnek, hogy rólunk szól. Több száz évvel ezelőtt meg volt jövendőlve, hogy ez lesz a sorsunk. És ott valami a szívük mélyén történik, nagyon-nagyon elszégyellik magukat, nagyon-nagyon összetörnek a bűneik miatt, és elkezdenek sírni, bőtölni, gyötrődni. Ó, lenne Isten igényének ilyen hatása az ő népe között, a mi gyülekezetünkben, a mi városunkban, hogy olvassák, hallgatják az emberek, és rájönnek, én vagyok az. Én vagyok ez a bűnös, és elkezdenek sírni a bűneik felett. Nagy öröm lenne a mennyben. Azon a napon. És ezt mondják, amikor a nép már áztatja ott a földet. Gyötrődnek lelkükben, összetörnek Isten előtt. Bűneiket megvallják Istennek. Tudjátok, mit mondanak nekik a papok? Nem azt mondják, folytassátok, még egy hetet sírnotok kell, mert nagyon sok a bűnötök. Azt mondják, komoly ez a bűnbánat. És azt mondják, hogy hagyjátok abba ezt a sírást. Mert az Úrnak öröme a ti erősségetek. Ne gyászoljatok, vegyetek magatokhoz húst, hagyjátok abba a sírást, ünnepeljetek, mert megtörtént, aminek meg kellett történni a szívetekben. Ha ezelőtt ünnepeltetek volna, azt mondtuk volna, hagyjátok abba az ünnepet. De megtörtént, aminek meg kellene történni, most hagyjátok abba a sírást, már össze ne törjetek. Itt Isten keze alatt, igéjének súlya alatt. Mert örül az Úr Isten, örül rajtatok. Mert látja, hogy bűnbánatra jutottatok, és kész már a kegyelem. És örül annak, hogy adhatja nektek a kegyelmet. Vettetek már valakinek ajándékot? Akinek látátok, nagy szüksége van arra. De még nem jött el a karácsony, nem jött el a születésnap. Vettetek már valakinek úgy ajándékot, hogy láttátok, hogy meg fogja könnyíteni a dolgát, hogyha elkezdi majd használni. És úgy örültetek, amikor eljött a napja, hogy átadhatjátok. És amikor kibontotta, úgy örült, hogy ő soha nem gondolta volna, hogy valaha neki lesz ilyen. Valaha valaki gondol rá, és ilyen ajándékot fog neki adni. Hogy várjuk azt, hogy adhassunk, igaz? Amikor tudjuk, hogy szükség van rá, amikor tudjuk, hogy a jót választhattuk. És Isten így örült, megadhatom nekik a kegyelmet. Tudom, hogy szükségük van rá. És odaadta neki, és Isten örült. Az ő bűnbánatot tanúsító népének. És azt mondják, a ti erőtök, Isten öröme. Régen úgy gondoltam, hogy azt jelenti ez, hogy az Úrnak öröme a ti erősségetek, hogy örüljetek ti az Úrban. Hogy a ti örömötök a ti erősségetek, de nem. A mennyben az Isten öröme a ti erősségetek, aki örül rajtatok nagy örömmel. És valami ilyesmit fogalmaz meg Zofóniás próféta is az egy csodálatos kijelentésében. Az Zofóniás könyve harmadik részének a 14. versétől olvasom az igét. Énekelj Sionnak, leánya! Harsogj, Izrael! Örvendj és teljes szívvel vigadj, Jeruzsálem, leánya! Megváltoztatta az Úr a te ítéletedet, elfordította ellenségedet, Izrael királya, az Úr közötted van. Nem látsz többé gonoszt. Azon a napon ezt mondják Jeruzsálemnek, ne félj. Ne lankadjanak kezeid, Sion. Az Úr a te Istened közötted van. Erős ő, megtart. Örül te rajtad örömmel. Hallgat az ő szerelmében. Énekléssel örvendez néked. Az ünnep miatt bánkódókat egybegyűjtöm, akik közüled valók, gyalázat terhe van rajtuk. Akik bánkódtak az ünnepen, még a többiek örvendeztek, akik keblükön hordozták Isten gyalázatát a saját bűneik miatt, mások bűneik miatt, azoknak Isten azt mondja, letörlöm a könnyet a te szemedből, és örül te rajtad nagy örömmel a te Istened. Mert hordoztad saját bűnödet, hordoztad gyülekezeted bűnét, hordoztad városod, nemzeted bűnét, imádkoztál, közben jártál, gyötrődtél, amíg mások nemhogy nem vették észre, hanem halmozták egyiket a másik után bűnt bűnre, addig beléd, mintha egyre mélyebben döfnék a tört, úgy fáj, hogy két párt marja egymást, úgy fáj, hogy sikkasztanak a nagy bankárok állami pénzekből, és nem háborogsz, és nem szidalmazod, hanem könnyek között imádkozol, hogy eddig süllyedt nemzeted, világ, amikor fáj, hogy micsoda tévtanítások törnek utat, amikor fáj, hogy a testvér hanyagolja az Isten dolgait, amikor fáj, hogy bűnben vannak némelyek, akik Isten igéjét fennhangon hirdetik, akkor elérkezik Isten szava, és azt mondja, örül rajtad nagy örömmel, és hallgat az ő szerelmében. amikor az Úr Jézus odaállították Herodes elé, Pilátus elé, hallgatott. De nem az ő szerelmében hallgatott. Nem volt egyeztetni, tárgyalni való. Nem volt mit megbeszélni. Eldöntötték a halálos ítéletet. Istennek nincs kijelentése ilyen helyzetben. Nem volt nyitott szív. Nem volt olyan szív, amelyet meg lehetett volna győzni, amellyel érdemes lett volna bajlódni, és hallgatott. De nem az ő szerelmében. Átélted már azt, amikor szerelmében hallgatott az Úr? Nem hallottad a szavát, csak érezted, hogy közötted van. Itt van most velem az Úr. Olyan békességem van. Olyan jó. Amikor, hogy Ady Endre fogalmazta meg, amikor elhagytak, amikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Neki volt egyszer egy ilyen élménye, de kár, hogy nem kapaszkodott bele. Milyen jó, hogy mi belekapaszkodunk. Hallgat az ő szerelmében, nem mond semmit. De most nem kell semmit mondani. Most ölelni kell. Most énekelni kell. Milyen gyönyörű, hogy ez Zofóniás átéli, hogy meghirdeti testvére, hogy ez a milyen ez a kegyelem. Milyen nagy az Istennek ama titka, hogy ő a pogányok között van, így mondja Pál apostol, hogy közöttetek lakozik az Isten. Ott van. Az se baj, ha hallgat. Többet mond a hallgatásával, mint hogy Pilátusnak is többet mondott és ámult. Hát nem felelsz? Nem felelek. És az egy ítélet volt neki. Amikor mi is kérdezzük, talán kicsit kétségbeesve, nem felelsz, Uram? És ő csak hallgat, de az ő szerelmében hallgat. Mert megbántad a bűneidet. Mert rendezted a rendezni valókat. Hogy is mondta itt az Úr Jézus? Vajha megismerted volna te is csak a te mostani napodon is, amik néked a te békességedre valók. Milyen csodálatos, amikor felismerjük azt, ami a mi békességünkre való testvére. Milyen csodálatos ez. Megtérésünk napján és hívő életünk napjai, alkalmai, eseményeink keresztül látjuk, elérkezik hozzánk az, ami a mi békességünkre való. Olyan csodálatos, hogy akkor testvérek békességünk van. Pál apostol megtérése után közvetlenül apostolok cselekedetei 9. részében azt olvassuk, és a gyülekezeteknek békességük volt Judeában, Galileában, Samáriában és mindenütt. Békességük volt. Gondolhatnánk, hogy békén hagyták őket. Nem, nem erről szól az apostolok cselekedetei, hogy Isten népét békén hagyták, testvérek. Egy percre se hagyták őket békén. Üldözték őket, börtönbe vetették őket, megölték őket, de békességük volt. Nem azt írja az Isten így ilyen békében hagyták őket. Azt írja, hogy békességük volt. Nem hagyták őket békén. De felismerték az ő meglátogatásukat, amely az ő békességükre való. És aztán akár kaszabolhatták is őket, nekik békességük volt, elvehetetlen békességük. Mert amíg az Úr Jézus azt kérdezte, én Istenem, miért hagytál el engem, hiszen nem követtem el egy bűnt sem, addig ők könnyek között és bűnbámattal kérdezték, én Istenem, miért nem hagytál el engem, holott bűnös vagyok? Na ezért volt békességük. Nem elhagyta őket, hanem hozzájuk ment és befogadták őket. Testvérek, fogadjuk mi is. Együk meg a testét. Igyük meg a vérét. Örök életnek beszéde van nála. Ragadjuk meg ezt a drága kegyelmet. Ó, bárcsak felismernénk ma, ami a mi békességünkre való. És ha megragadjuk, testvérek, Isten örvendezni fog rajtunk. hallgatni fog az ő szerelmében. És nekünk békességünk lesz.